Tehát az Eszter könyvének a negyedik részénél tartunk, de mégis a Bibliában a harmadik rész van még. Ugyanis az elmúlt héten, amikor a harmadik részt végigolvastuk, és megnéztük, hogy mi van a harmadik részben, akkor rájöttem arra, hogy miután már lejárt az időm, és majdnem dél volt, be kellett fejeznem a prédikációt, és még volt egy nagy téma, amiről nem is beszéltem semmit, úgyhogy most ezt bepótoljuk. És ma a tiszteletről fogok beszélni, ugyanis ez Isten országának az egyik alapja vagy alapeleme. Tisztelet nélkül egyszerűen nem működnek a dolgok. Tehát visszatérünk most a harmadik részhez, és az Eszter 3 első versétől olvasok néhány mondatot a Bibliából, ami arról szól, hogy valaki vagy tisztel, vagy nem tisztel valakit, és megnézzük ennek a lényegét, vagy a tartalmát. Tehát Eszter 3. rész első versétől ezt mondja a Biblia. Ezek után nagy méltóságra emelte Ahasvérus király az Agági Hámánt, Hamadetá fiát, és feljebb tette a székét a körülötte lévő összes vezető emberénél. A király összes udvari emberei, akik a király udvarban voltak, térdet hajtottak és leborultak Hámán előtt, mert így parancsolta a király. Márdokáj azonban nem hajtott térdet és nem borult le. Ezért a király udvarai emberei, akik a király udvarban voltak, megkérdezték Márdokájt: miért szeged meg a király parancsát? Napról napra ezt mondogatták neki, de ő nem törődött velük. Az elmúlt vasárnap egy más szempontból néztük meg a Márdokáj és Hámán kapcsolatát, most a tisztelet oldaláról nézzük meg. Mi az, hogy tisztelet? Szóval van, aki tiszteli a főnököt, van, aki nem tiszteli a főnököt. Van, aki tiszteli a tanárát, van, aki nem tiszteli a tanárát. Van, aki szereti a kormányt, van, aki szidja a kormányt. Vannak különböző hozzáállások az életben, hogy ki hogy áll bizonyos dolgokhoz hozzá. A tisztelet viszont egy olyan alapvető dolog, amiről meg kell tanulnunk azokat a fontos kijelentéseket a Bibliából, hogy mi az, hogy tisztelet, hogy kell tisztelni, kit kell tisztelni, milyen módon kell tisztelni, mert amennyiben ezt jól gyakoroljuk az életben, egyrészt sokkal stabilabb lesz az életünk, másrészt sokkal áldottabb lesz az életünk. Tehát a tisztelet. A tisztelet szónak a magyar jelentésében a következő van benne. A tisztelet az jelent elismerést, tehát valaminek az elismerését, hogy valaki valamit tett, és az jó dolog volt, értékes dolog volt. Aztán megbecsülést is jelenti az engedelmességet is a tisztelet bizonyos értelemben, tehát ha valakit tisztelek, akkor engedelmeskedek neki. Bizonyos értelemben a dicséretet is, tehát ha valakit tisztelek, akkor megdicsérem, visszajelzéseket adok neki, elismerem mindazt, amit ő tesz. A tiszteletben benne van a szolgálat is, tehát akit tisztelek, az bizonyos értelemben szolgálom is. És a tisztelet szónak a tartalmában benne van az imádat, mint tartalom is, de alapvetően a Biblia alapján ez az egy rész, ez csak Istennek jár, ki senki másnak. Tehát az imádat az Istennek az Isten felé egy lehetőségünk. Amikor a tiszteletről beszélünk, akkor fontos látunk azt, hogy ahhoz, hogy tudjuk, hogy a tisztelet hogy működik, tudnunk kell azt, hogy a Biblia világosan kijelenti azt, hogy Istennek van egy alapvetően egy terve a világgal, a kezdetével, a folyamatával és a végével, van egy terve a te életeddel kapcsolatban is, és ilyen értelemben, ha megértjük az Istentől elrendelt helyünket vagy pozíciónkat a világban, tehát hogy hol az én helyem, vagy hova tett be engem Isten, ez egy hierarchia egyébként, tehát valahol vagyok, és valaki fölöttem van, valaki mellettem van, valaki alattam van, körülöttem vannak emberek, és mindenki ilyen értelemben egy pozíciót foglal el, és Isten helyezett el bennünket valamilyen pozícióban. Az első dolog, hogy fölismerjem, és világosan tudjam, hogy ki vagyok én, és Isten milyen pozícióba helyezett engem. Ha nem ebben a pozícióban vagyok, akkor elfoglalom mások helyét. Ha viszont ebben a pozícióban vagyok, amiben Isten helyezett, és ezt világosan látom, akkor azt is tudom, hogy ki van fölöttem, ki van mellettem. Tehát, hogy tudom pozícionálni magam, és a tiszteletet ki tudom fejezni, vagy felém is esetleg ki tudják fejezni a tiszteletet. A legnagyobb probléma az akkor szokott lenni, mikor az emberek egyrészt úgy gondolják, hogy hát az a helyem, amit én elfoglalok, és kész. Tehát nem az Istentől várják ezt a pozícionálást, hogy nem az Isten szemével akarják ezt megérteni. Vagy pedig úgy gondolkodnak, hogy én azt tisztelek, akit akarok, és kész, nem? Én dolgom. Ha valakit föl akarok emelni az én tiszteletemmel, akkor fölemelem, ha nem akarom, akkor nem teszem meg. Persze ez lehetőség, Isten szabad akaratot adott, de hát természetesen a következményekkel számolni kell. A Bibliában megfigyelhető, hogy amikor a tiszteletről beszél a Biblia, akkor felszólító módban van a tiszteletről a kijelentés. Azt mondja Isten valamivel, valakivel kapcsolatban, hogy tiszteld. Tehát nem azt mondja, amikor szépen süt a nap és jó kedved van reggel, akkor tiszteld a anyukádat, apukádat, szomszédodat, barátodat vagy a főnöködet, és amikor rossz kedved van, akkor megengedem, hogy akkor ne tiszteld. Tehát nem erről szól a dolog, hanem azt mondja a Biblia, hogy akinek kiár a tisztelet, akkor tiszteld, pont, vagy felkiáltójel inkább. Vége. Tehát, hogy ez nem érzelem kérdése, ez nem ilyen hangulat kérdése, még nem is lelki állapot kérdése, hanem az Isten kijelentés az, hogy tiszteld. A Biblia rengeteg területen beszél a tiszteletnek a kifejezéséről. Megnyugtatlak benneteket, hogy ma nem veszük ezt mind végig, csak úgy fölemlítek belőle néhányat, és valamit pedig megnézünk kicsit részletesebben. Például beszél a Biblia olyanról, hogy a munkavállaló és a főnök hogyan tiszteljék egymást. Hát ezt most hagyjuk, jó, most itt nem egy ilyen vállalkozó konferenciája van, tehát nem erről akarok beszélni, de végül is beszél a Biblia erről, hogy a főnöknek milyen módon kell tisztelni a beosztottakat, a beosztottnak milyen módon kell tisztelni a főnököt. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy megértse, aki ebben a helyzetben van. Vagy a Biblia beszél arról, hogy a szellemi vezetőknek, presbitereknek milyen módon kell tiszteletet adni, hogy a kettős tisztelet kijár nekik. Vagy a Biblia beszél a szülőknek a tiszteletéről, és itt most nem csak a gyerekeknek akarok mondani valamit, hogy tiszteljék a szülőket, mert mindenki gyerek, ugye? Tehát mindenkinek vannak szülei, vagy élnek, vagy nem élnek, de hogy a szülők iránti tisztelet az egy fontos dolog, és hát ez benne van a 10 parancsolatban. Ugye? Tehát tudnánk idézni a 10 parancsolatnak ezt a mondatát? Mit mond a Biblia? Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj a Földön. Még ígéret is van hozzá. Tehát nem csak az, hogy tiszteld és kész, hanem hogy jó dolgod legyen, hogy hosszú ideig élj a Földön. Ez benne van az Isten tervében, hogy tiszteld apádat és anyádat. De az idősebbeknek a tiszteletéről is szól a Biblia, és még nagyon sok mindenről. De nézzük meg részletesen néhányat, hogy egy kicsit tartalmilag is bele tudjunk kóstolni ebből a tisztelet témában. Amikor a tiszteletről beszélünk, akkor az első és legfontosabb dolog, hogy lássuk azt, hogy a tiszteletnél a mindenható Isten, vagy a teremtő Isten az, akinek minden tisztelet és minden dicsőség kijár. Azt mondja a Biblia 1 Timóteus 1.17-ben, az örökkévalóság királyának pedig a halhatatlan, láthatatlan egy Istennek tisztelet és dicsőség örökkön, örökké, ámen, vagyis úgy legyen, vagy így van. Tehát az Istennek dicsőség és tisztelet örökkön, örökké. Ez a legmagasabb fokú tisztelet, e fölé nem mehet senki és semmi. Tehát az Isten tisztelete fölött nincs egy magasabb szintű vagy rendű tisztelet. Minden alatta van. Minden más dolog, emberek tisztelete, szülők tisztelete, főnök tisztelete, bármilyen dolog, az mind ez alatt helyezkedik el valahol az isteni hierarchiában, amit az Isten kialakított. Pedig beszél a Biblia olyanról is, hogy tiszteljük az aktuális hatalmat. Ha valakinek gondja van a hatalommal, akkor ajánlom, hogy olvass el a Róma 13-at. Nagyon világosan beszél a Biblia arról, hogy teljesen mindegy, hogy milyen kormány van, az jobbról jön, vagy balról jön, ilyen zászló, vagy olyan zászlót használ, bizonyos értelemben kijár neki a tisztelet. Ilyenről beszél a Biblia, hogy a hatalom tiszteletével kapcsolatban, Róma 13-ban idézek. Aki tehát ellene szegül a hatalomnak, az az Isten rendelkezésének áll ellen. Aki pedig ellenállnak, azok ítéletet vonnak magukra. Hát ezt ki kell próbálni, ugye? Tehát ha nekimész a hatalomnak, akkor mi lesz? Megbüntetnek érte, tehát keményen lecsap. Mert a jó cselekedetek miatt nem kell félni az előjáróktól, hanem csak a rossz miatt. Azt akarod, hogy ne kelljen félned a hatalomtól. Tedd a jót, és dicséretet kapsz tőle. Mert az Isten szolgálja az a te javadra. Ha azonban a rosszat teszed, akkor félj, mert nem ok nélkül viseli a kardot, hiszen ő Isten szolgálja, aki az ő haragját hajtja végre, azon, aki a rosszat teszi. De azért a Biblia feltételezi, hogy az aktuális hatalom még ha nem is egy ilyen Isten dicsőségére összeállt társaság, de mégis alapvetően a jót akarja fölemelni és a rosszat akarja megbüntetni. Persze voltak a történelemben olyan idők, amikor ez fölborult, és voltak olyan hatalmak, akik a rosszat emelték föl és a jót büntették meg. Mindjárt beszélünk el, hogy mit kell akkor tenni. De Róma 13 folytatja is, ilyen dolgokról beszél a Biblia. Ezért tehát engedelmeskedni kell nem csak a harag miatt, hanem a lelkiismeret miatt is. Hiszen adót is azért fizettek, mert ők Isten szolgái, akik éppen ebben a szolgálatban fáradoznak. Adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok, akinek az adóval, annak az adót, akinek a vámmal, annak a vámot, akinek a félelemmel, annak a félelmet, akinek pedig a tiszteletet, annak a, akinek a tisztelete, azoknak pedig a tiszteletet. Nos, tehát tiszteld az aktuális hatalmat. Én tudom, hogy sok embernek sok gondja van ezzel, attól függ, hogy milyen érzelmű, és mondjuk az aktuális hatalom az milyen. De mégis van a Bibliának egy ilyen alapkijelentése, hogy tekintsd tekintélynek azt a hatalmat, amit Isten engedett meg valamilyen módon, hogy gyakorolja a hatalmát. De mi van akkor, amikor a hatalom alapvetően rossz dolgokat kér, vagy gonoszságokat kér, vagy bűnt kér az emberektől? Vagy amikor a hatalom nem a jó dolgokat akarja fölemelni, hanem a rossz dolgokat akarja képviselni, vagy azt akarja népszerűsíteni. Azt mondja a Biblia, hogy amennyiben a hatalom egy ilyen kifordult módon üzemel vagy működik, akkor mit kell csinálni? Az örökkévaló Istennek a tiszteletét kell első helyre tenni, mert az is volt mindig első helyen, és amennyiben a hatalom ezt korlátozza, akkor van jogod és lehetőséged, hogy azt mondod, hogy a mindenkori hatalomnak nem vagyok hajlandó engedelmeskedni. Nézzük meg, hogy hogyan működik ez. Nekem bevallom, túl sok ilyen konfrontáció még nem volt a hatalommal, de egy-kettő igen. Ezek apróságok voltak, az egyet hadd említsek meg. Az egyik ilyen dolog, amikor katona voltam, ez még a szocialista időszakban volt, amikor katona voltam, viseltem egy aranyláncot a nyakam, és volt rajta egy kereszt. És emlékszem rá, hogy egyszer valahogy kívül volt ez a kereszt az ingemen, és amikor az egyik ilyen kicsit elvetemült politikai tisztel találkoztam, és meglátta a keresztet a nyakamba, akkor rám üvöltött, hogy katona, azt a keresztet vegye le a nyakából. Úgyhogy meghallgattam, ő elment, én is mentem tovább, és mit gondoltok, mit csináltam? Nem vettem le. Ez van. Engedetlen voltam? Igen. Igazam volt, vagy nem? Ezek apróságok, és ebből nem következett semmi szankció, mert utána hónapokig nem láttam, aztán lehet, hogy ő is elfelejtette, meg én is elfelejtettem a dolgot. De vannak helyzetek, amikor azt mondja, nem. Mert én egy magasabb rendű törvénynek a szolgálatában vagyok, és amit az kér tőlem, az nekem fontosabb, mint ez. Persze ebben mindig kell bölcsesség, és kell egy szellemi tisztánlátás, hogy mikor mit kell tenni. Az a kis rövid szakasz, amit felolvastam a Bibliából, arról szól, hogy a király, az aktuális hatalom kihirdet egy rendeletet, amit Hámán kitalált, hogy mindenkinek le kell borulnia előtte, és amikor ő megjelenik bármilyen közegben, akkor ilyen testhajtással ki kell fejezni, hogy ő a nagy úr. És Márdokáj, vagy Márdokeus ezt nem teszi meg. Igaza van, vagy nincs igaza? Szabad neki ezt megtenni, vagy nem? Erre most nem válaszolnék, akit érdekel ennek a tartalmi része, az hallgassa meg az elmúlt vasárnapot. Ott megnéztük azt, hogy itt szellemi háttér, hogy működik a két ember mögött, és miért nem teszi meg Márdokája azt, hogy meghajol előtte. De ő ezt nem teszi meg, tehát az aktuális hatalomnak nemet mond. Olvasunk az Abcsel 4-ben egy olyan történetet, amikor pünkösd után az apostolok nagy lendülettel és nagy tűzzel mennek, és mindenütt beszélnek Jézusról. Ez nagyon nem tetszik az akkori papoknak, vallási vezetőknek. Elfogják őket, kihallgatják őket, és utána megparancsolják, hogy Jézusnak a nevében nem beszélhettek ezután. És akkor mit kell csinálni? Akkor hazamennek, és azt mondják, hogy ennek a missziónak vége, amit Jézus ránk bízott, megyünk vissza halászni, meg nem tudom ki, mivel foglalkozott, mert azt mondták, hogy nem szabad. Nem ez történik, hanem ők azt mondják ott nagyon világosan, hivatkozva erre az alap kijelentésre, hogy mindenek fölött való tisztelet az Istené, azt mondják, hogy gondolkozzatok csak ti is, hát papok vagytok, nem az Istennek kell inkább engedelmeskedni, mint nektek. És ebből következik az, hogy kimennek az ajtón, és továbbra is beszélnek Jézusról, és nem foglalkoznak azzal, amit az aktuális hatalom mondott nekik. Persze később elég sok konfliktus lesz ebből, tehát amikor egy ilyen helyzetbe kerül az ember, hogy tovább lépek, és azt mondom, nekem az Isten, amit mondott, az fontosabb, mint ami az aktuális elvárás, vagy az aktuális törvény, akkor lehet, hogy ebből ennek lesz következménye. Tehát nem biztos, hogy az aktuális hatalom azt mondja, hogy ja, hogyha neked Isten mondta, hogy persze, akkor rendben van. Tehát ez nem mindig így szokott történni. Akkor lehet, hogy vállalni kell különböző nehézségeket is, de az Istennek a tisztelete az mindenek fölött való, és magasabb szintű, mint mindenféle hatalomnak, mindenféle kormánynak, vagy bármilyen birodalomnak a törvényei. Még egy példát hadd mondjak a Bibliából. Olvasunk egy történetet Dániel 6-ban, amikor az akkori hatalom azt a törvényt hozta, hogy senkihez nem lehet imádkozni, csak a királyhoz. Ha valaki hálát akar adni, vagy kérni akar bármit, az imádatát az csak a király felé lehet kifejezni. És amikor ezt a törvényt kihirdetik, akkor Dániel, az Isten embere, meghallja, és azt mondja a Biblia, hogy hazamegy, és ahogy korábban is szokott imádkozni, naponta háromszor, továbbra is ugyanúgy imádkozik naponta háromszor az élő Istenhez. Miért? Mert azt mondja, hogy engem ez nem érdekel. Legyen bármi, az Isten tisztelete, az Istennek való imádatot én nem tudom odaadni egy másik embernek, tehát bármit is kérnek tőlem, bármi is legyen a következménye, én ezt nem fogom megtenni, tehát csak az Istent fogom imádni. Még egy aktuális dolog. Az elmúlt napokban Németországban hoztak egy törvényt. A homoszexuális házaspárok nyilvánosan, tehát hogy összeházasodhatnak törvényesen. Ez néhány napos hír. Tehát az egész Németországban ez egy legális lehetőség. Mit csinál ilyenkor egy lelkipásztor? Ez van a törvényben, és mondjuk egy Németországban működő baptista gyülekezet lelkipásztorához bejön Géza meg Béla, hogy szeretnének összeházasodni. Törvény adta lehetőségünk, és akkor most ilyenkor mi van? Azt is lehet, hogy hát ez a törvény, akkor kiszolgáljuk a törvényt, vagy pedig azt mondjuk, hogy van egy másik törvény, úgy hívják, hogy Biblia, és akkor beszélgessünk erről. Szívesen segítünk nektek, szeretünk benneteket, oké, de hogy itt van valami más dolog, ami alapján ez nem fog működni nálunk. Ugye értitek, hogy a mai világban is lehetnek ilyen komoly konfrontációk azzal kapcsolatban, hogy van egy törvény, aminek azt mondja a Biblia, hogy engedelmeskedj, de ha ez fölülírja az isteni törvényt, akadályozza azt, hogy az Isten törvénye, az Isten igazsága, az Isten kijelentése megnyilvánuljon, akkor ezt félre lehet tenni, és azon a területen tovább lehet menni. Ez nem azt jelenti, hogy mindent félre kell tenni, tehát nem azt jelenti, hogy anarchia van, és akkor egy dologban találsz egy ilyen problémát, akkor mindent félre kell. Lehet, hogy minden másban engedelmeskedni kell, de abban az egy dologban nem. Minden másban követed a törvényt, de abban nem tudod követni, mert ez korlátoz téged abban, hogy az Istennek a tiszteletét ki tud fejezni. Tehát nincs olyan törvény vagy hatalom, ami fölülírhatná az Isten törvényét. Ez egy ilyen mindenek felett való dolog, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy megértsük. Amikor a keresztények ezt értették, akkor mindig ébredési időszak volt, és nagyszerűen ment előre az evangélium. Persze sok áldozattal, sok nehézséggel, sok küzdelemmel, de óriási módon ment előre az evangélium. Amikor a keresztények ezt nem értették meg, és inkább az aktuális akár hatalomnak, akár elvárásoknak, vagy a korszellemnek próbáltak megfelelni, akkor ez mindig beszűkítette a kereszténységnek a mozgásterét. Mert kiderült, hogy az Isten tisztelet helyett valami másnak a tisztelete kezd el növekedni és kezd el erősödni. Tehát a legfontosabb dolog, hogy az Isten tiszteld. Bármilyen körülmények között, bármilyen módon is, bármi áron is, de az Isten tisztelete van mindenek fölött. Menjünk tovább. Azt mondja a Biblia, ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. Ennek az igének alapján nem fog működni az, hogyha valaki azt mondja, hogy én szeretem az Istent, tehát oké, arra kapcsolatom az Istennel, de én téged nem szeretek. Téged nem tudlak tisztelni. Bárki is legyen az. Azt mondja a Biblia, hogy ez össze van kötve. Az Isten tisztelete, az kifejezi azt, hogyha én tisztelem az Istent, akkor tisztelem az Isten által teremtett világot is, meg benne az embert is. Ez a kettő összekapcsolódik. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet problémád valakivel, vagy nem lehet konfliktus helyzet, persze van, meg lesz, meg oké. De hogyha tiszteled az Istent, akkor tiszteled az Isten teremtményét, az egész világot, és alapvetően benne az embert. Tehát a másik embernek a tisztelete, az egy nagyon-nagyon fontos alapelv a Bibliában, hogy tiszteld az embert azért, mert az Istennek a teremtménye. És tiszteld a teremtett világot azért, mert az Istennek a munkája. Napjainkban nagyon sok tanulmány van azzal kapcsolatban, hogy a mai ember milyen lábnyomot hagy maga után. Mármint, hogy amikor már mi nem leszünk, akkor milyen örökséget hagyunk a következő generációkra. Hogy föléjük azt is, ami majd az unokám unokájának kellene megélni, vagy elfogyasztani, vagy átélnie, vagy pedig meg tudok elégedni azzal, ami azok az erőforrásokkal és azokkal a lehetőségekkel, amelyeket Isten most ad nekem. Gondoljatok csak bele, a politikának az egyik jelentős része erről szól. Hogy melyik ország milyen módon próbálja betartani ezeket a szabályokat, és hogy mennyire élik fel az erőforrásokat, vagy mennyire nem. A Biblia azt mondja, ha tiszteled az Istent, akkor tiszteld az Isten által teremtett világot, és tiszteld benne az embert is. Igen, ám, de ez hogy működik? Tehát hogy lehet tisztelni az embert? Azt mondja a Biblia, hogy mindenkinek adjátok meg a tiszteletet. Minden embernek. Hát van, akinek könnyű, van, akinek nem. Eszedbe jut most esetleg legalább egy olyan ember, akinek nehéz tiszteletet adni? Olyan biztos, akinek könnyű. De hogy előfordulhat, hogy vannak olyan emberek a környezetünkben, akinek úgy nehéz tiszteletet adni. És a Biblia mit mond? 1 Péter 2.17. Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet. Pont. Nem a jó embereknek, nem a mosolygósoknak, a kedveseknek, vagy nem azoknak, akik ajándékokat szoktak hozni nekünk, vagy meg szoktak dicsérni bennünket. Mindenkinek. Mindenkinek. És ez azért fontos, mert a Biblia alapján minden embernek alanyi jogon jár a tisztelet. Ez az Isten országának az alapszabálya. Ez ilyen alapszolgáltatás. Isten úgy döntött, hogy minden embernek alanyi jogon tisztelet jár. És ezt is fontos nagyon-nagyon tudnunk és tiszteletben tartani ezt, hogy a másik ember, mivel Isten teremtménye, lehet nálam okosabb, vagy kevésbé, vagy gazdagabb, vagy szegényebb, vagy szeret engem, vagy nem szeret, teljesen mindegy, de hogy tiszteljem a másik embert, mert ő Isten teremtménye. És ha belemegyünk ebbe a másik ember tiszteletébe, akkor nézzünk néhány olyan területet, ami úgy érinthet bennünket, hiszen mondjuk mindannyian családban élünk. Mit mond a Biblia a családon belül a tiszteletről? Például azt mondja a Biblia, az egyik kijelentés, hogy tiszteld apádat és anyádat. Ez az első nagy parancsolat, amelyhez ígéret fűződik. Mégpedig ez, hogy jó dolgod legyen és hosszú életű légy a földön. Tehát a szülőknek a tisztelete. Az előbb azt mondtam, hogy minden embernek alanyi jogon jár a tisztelet. Ennek az igének az alapján azt mondhatjuk, hogy minden szülőnek alanyi jogon jár a tisztelet. Jó szülőnek, még jobb szülőnek is, ugye? Rossz szülő, tehát, hogy nincs. Van, aki kicsit elront dolgokat, de mindenki szeretne azért valami jó dolgot kihozni abból, hogy ő szülő, vagy anyuka, vagy apuka. Tehát alanyi jogon jár a tisztelet. Ami nagyon-nagyon nagy nehézséget okoz nekünk, mindenkinek vannak szülei, ugye gondolj a szüleidre, vagy a szüleid iránti tiszteletet hogy tudod kifejezni, vagy hogy fejezted ki eddig. A tisztelet kifejezésének az egyik nagy lehetősége, hogy amikor valaki, aki felé a tiszteletemet ki akarom fejezni, ez akár lehet az anyukám, az apukám, a főnököm, bárki, egy másik ember, ha az alapvetően jó ember, vagy tehát jó dolgokat csinál, sőt úgy gondolom, hogy de szeretnék én is olyan lenni, én is olyan okos lenni, én is olyan eredményes lenni, vagy én is olyan erős lenni, tehát hogy egy kicsit felnézek rá, akkor az ilyen embereket könnyű tisztelni. És hogyha így tudsz tekinteni a szüleidre, hogy de jó lenne, hogyha én is azt meg tudnám élni, mint az anyukámom, hogy megélte, vagy az apukám, hogy megélte, akkor neked könnyű tisztelni az anyukádat, meg az apukádat. Akkor van probléma, amikor az anyuka meg apuka bűnei, dolgai kiderülnek, vagy esetleg olyan méreteket öltenek, hogy az a gyerekeket megbotránkoztatja, elkeseríti, kiborítja, és azt mondja a gyerek, akárhány éves is, hogy én az apámat és az anyámat nem tudom tisztelni. Mert ő ezt mondta, ezt tette, ilyen bűnöket követett el, vagy így viselkedett velem szemben. Emlékeztek rá, mi az alapkijelentése Istennek? Tiszteld apádat és anyádat. Alanyi jogon jár a tisztelet, attól függetlenül, hogy ők jó szülők voltak, vagy nem jó szülők voltak. Ez az Istennek a kijelentése. Tehát amikor a bűnök vagy a nehézségek kiderülnek, akkor sokkal nehezebbé válik a tisztelet, de mégis ki kell fejezni a tiszteletet. Ez nem azt jelenti, hogy egyetértesz esetleg a bűnökkel, hanem annak ellenére tiszteled, mert ő az anyukád, meg az apukád. Ez könnyű dolog? Van, akinek igen, van, akinek nem. Egy dolgot nagyon fontos megértenünk ebben. Nagyon sok keresztény, főleg a fiatal keresztények, amikor megtérnek emberek, és rácsodálkoznak arra, hogy milyen jó az Úrral járni, milyen jó tiszta életet élni, Isten megbocsátja a bűneinket, akkor kezdik elfelejteni, hogy a bűn az egy valóság. És amikor rájönnek arra, hogy ott van az anyám, vagy az apám, vagy a másik ember a gyülekezetben, és ja, hogy ő elesett, ő valami bűnt követett el, akkor úgy megrőkönyödnek emberek, hogy hát ezt nem is gondoltam volna. Pont ő. Hát szeretnélek, drága Kőszikra gyülekezet, fölkészíteni benneteket, hogyha itt körbenéztek, bárkit láttok velem együtt, mindenki fog elkövetni hibákat, mindenki fog elkövetni bűnöket, mindenkin ki lehet akadni, mindenkin meg lehet botránkozni, vagy ilyen picit, vagy ennyire, de mindenkinél előfordulhat. Nem ez a probléma. Ezt tudni kell, hogy az oké. A lelkileg stabil ember az tudja, hogy a bűn az egy valóság. És bármikor az ördög bárkit megkísérthet és elgyengülhetnek emberek. Ezt tudni kell. És hogyha valaki ebben a helyzetben kerül, és mondjuk Tomi rám néz, és azt mondja, hát nem is gondoltam, hogy az Durkó István ezt csinálja. És akkor egyrészt igaza van, de másrészt, hogyha ő tudja, hogy a bűn az egy valóság, az még nincs elvéve teljesen ebből a világból, majd a mennyben nem lesz. Akkor tudja azt, hogy oké, de az Isten kegyelme még nagyobb, mint a bűn, és tudja, hogy föl fogja emelni Durkó Istvánt, majd lehet, hogy még segíteni is fog nekem, és akkor lehet, hogy egy óra múlva már túl vagyunk az egészen, vagy két nap múlva, vagy két hét múlva, és megyünk tovább boldogan. És nem egy sebb marad benne, hogy hát én nem is gondoltam volna, akkor én ebben a gyülekezetben nem járok, akkor én itt hagyok mindent, vagy én ezt a családba, akkor én nem tekintem az apámnak az apámat, vagy az anyámnak az anyámat, azért, mert ezt meg azt követte el. Készülj föl, hogy látni fogsz olyan dolgokat, ami nem tetszik majd. Ami Istennek se tetszik. De a bűnnél sokkal nagyobb a kegyelem. Isten fölemeli az embereket, téged is, azért vagy itt, nem? Csak azért ülhetsz itt, mert Isten kegyelme nagyobb, mint az a bűn, amit elkövettél. Bármekkora is volt. Ha ekkora bűnöket követtél csak el, akkor is a kegyelem a sokkal nagyobb. De ha ekkora bűnöket követtél, a kegyelem ennél is nagyobb. És ez nagyon-nagyon jó hír. Tehát ott tartunk, hogy a családon belül a gyerek tisztelje a szülőt, pont. Akárhány éves a gyerek. 5 éves, 25 éves, vagy 50 éves, vagy 90 éves, teljesen mindegy. Tiszteld az apádat és az anyádat. Ha olyan dolgokat tesz, ami jó, akkor azért is. Ha olyan dolgokat tesz, ami rossz, akkor azért ne tiszteld, vagy azt ne kövesd, de azért, mert alanyi jogon jár a tisztelet, ezért tedd meg, és add meg neki a tiszteletet. Aztán a Biblia beszél a gyerekeknek a tiszteletéről is, úgyhogy kedves szülők, az előbb, nem tudom, mindenki minden kategóriában van egyébként, tehát hogy gyerekek is voltunk valamikor, és utána szülők leszünk, meg aztán majd nagyszülők leszünk, tehát átmegyünk különböző kategóriákon, de a Biblia beszél arról, hogy a gyerekeket is tisztelni kell. Tehát nem csak arról beszél a Biblia, hogy kedves gyerek, akár hány éves vagy, akármilyen az anyukád, az apukád, tiszteld és pont, ez oké. Fordítva is, kedves szülők, tiszteljétek a gyerekeiteket. Miért? Mert az Isten teremtményei. Mert Isten adta nekik az életet. Az Isten bízta rátok. És olyanokat mond a Biblia, amit látunk itt a mögöttem a kivetítőn, hogy ti apák, ne ingereljétek a gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint, fegyelemmel és intéssel. Egy másik biblia, a másik fordítás azt mondja, ti pedig atyák, ne keserítsétek el. Van olyan fordítás, ami úgy fejezi ki, hogy ne keseredjenek meg úgy, hogy haragudjanak a gyermekeitek, hanem neveljétek őket az Úr fegyelmével és intésével. Vagyis, amikor a szülő neveli a gyereket, akkor benne kell lenni ebben a nevelésben az Isten tiszteletnek, meg az ember tiszteletnek is. Mind a kettő együtt működik ahhoz, hogy valóság lehessen. Tehát amikor azt mondja a Biblia, hogy ne ingereljétek, vagy ne keserítsétek el, akkor nagyon-nagyon fontos az, hogy nem mindegy, hogy mit csinálunk. Tehát vannak olyan szülői hozzáállások, vagy szülői attitűd, ami nagyon is elkeseríti, vagy ingerli a gyereket, és kifejezem azzal, hogy én nem tisztelem őt. Csak egy példát hadd említsek meg. Főleg az elmúlt évtizedekben, amikor ifjúsági pásztor voltam, rengeteg tizenévessel beszélgettem, szinte ezzel teltek el az óráim nagy része, hogy beszélgetés tinédzserek problémáival. És tudjátok, mennyien jöttek oda hozzám, és nem tudtak mit kezdeni azzal, hogy otthon azt hallják, hogy belőled nem lesz semmi, te nem vagy olyan okos, mint a nővéred, vagy a bátyád, vagy akárki. Nem igaz, hogy többet nem tudnál teljesíteni, miért van az, hogy te vagy a leghülyébb az iskolában, nem? Tehát mindig ilyen negatív szöveggel jöttek a szülők, és ez olyan bénítólag hatott a tinédzserekre, ami iszonyatos mértékben hát haragra, ingerelte őket, vagy egyáltalán földúlta a lelküket, és hogy már az anyukám sem, meg az apukám sem bízik bennem. Hát lehet, hogy persze a nővérem úgy nagyon szuper, meg mindent jól tud, vagy a bátyám, vagy nem tudom, az öcsém, hogy ő sokkal jobb képességű, mert ő a jó sportoló, vagy ő a szép, vagy ő az okos, vagy nem tudom, neki vannak jó tanulmányi eredménye. Persze nekem nincs olyan, de hogy ezért akkor én senki vagyok. Gondoljatok csak bele, hogy mit mond a Biblia? A szülő tisztelje a gyerekét. Alanyi jogon jár a tisztelet a gyereknek is. És amit mondunk, vagy ahogy neveljük a gyereket, abban benne kell lenni az Isten tiszteletnek is, és az ember tiszteletnek is. Aztán még egy igevers, és különböző fordításokból kigyűjtöttem. Ezt mondja a Biblia, hogy ti apák, ne ingereljétek a gyermekeiteket, nehogy bátortalanokká legyenek. Másik Biblia azt mondja, ti atyák, ne bosszantsátok a gyerekeiteket, hogy kétségben essenek. Vagy atyák, ne bánjatok keményen a gyerekeitekkel, hogy meg ne riadjanak. Apák, nehogy haragra ingereljétek a gyerekeiteket, hogy el ne csüggedjenek. Ez mondjuk az anyákra is vonatkozik, természetesen mindegyik. Csak abban a kultúrában alapvetően a gyereknevelés, tehát az apa mondott ki dolgokat, az apa mondott ki végső irányokat, és a Biblia is itt az atyákról beszél, de alapvetően a szülőkről beszél. Tehát, hogy ne ingereld, ne bosszants, ne bánj vele túl keményen. És mit jelent ez a túl keményen bánni? Most körbenézek, vannak olyan családok, ahol legalább két vagy három vagy több gyerek is van. Aki ilyen szülő, az tudja, hogy az egyik gyerekre elég kicsit csúnyán nézni, és már sírva fakad. A másik gyerekkel le kell ülni keményebben beszélgetni, a harmadiknak meg nem tudom, be kell ígérni nagyon kemény szankciókat, és mind a hárommal ugyanazt fogod elérni. Mert az egyik erre hallgat, a másik. Most az, hogy ne legyetek nagyon kemények, vagy ne bánjatok velük keményen, hát mindenkinek attól függ, hogy ő milyen. Egy olyan gyereknek, akire, hogyha kicsit csúnyában nézel és sírva fakad, annak mindenféle kemény szankciót beígérsz, hogy akkor mit képzelsz, és ez se lesz, meg az se lesz, vagy nem tudom, akkor úgy érzi, hogy itt a világ vége. A szülőnek érzékelni kell ezt, hogy mit jelent mondjuk keményen bánni a gyerekkel. De én azt hiszem, hogy az is keményen bánás a gyerekkel, ha mondjuk egy szülő nem foglalkozik a gyerekkel. Tehát lehet, hogy ez a legkeményebb. Hogy egyszerűen úgy hagyja, hogy csak úgy történjenek a dolgok, és nem érdekli. Mert nincs rá ideje, vagy nem tud rá időt fordítani, és a gyerek csak úgy van. Azt mondja a Biblia, hogy ne legyél kemény a gyerekeddel. Vagy az is egy probléma lehet, hogy az atyák, vagy a szülők mondjuk mindent megengednek a gyereknek, hogy teljes szabadságban nevelik a gyereket, és majd ők eldöntik, hogy mit akarnak. Persze szabad akarat van, és bizonyos értelemben tisztelni kell ezt a szabad akaratot, de ugyanakkor meg mit mond a Biblia? Hogy ti atyák, vagy ti szülők, hogy neveljétek a gyerekeket? Az Úr tanítása szerint. Nem a liberális értékek szerint, meg nem a konzervatív értékek szerint, meg a nem tudom milyen értékek szerint, az Úr tanítása szerint. És ez nagyon fontos. És az a szülő, aki azt mondja, hogy én nem akarok beleszólni a gyerekemnek a dolgaiba, hát próbáljunk ki ezt is, meg azt is, meg mindent, és majd ő eldönti, akkor ez a szülő tulajdonképpen az Isten igéjével szemben azt mondja, hogy én nem az Úr tanítása szerint nevelem a gyerekemet. Mert ha valaki az Úr tanítása szerint nevel a gyerekét, akkor ott nagyon is vannak benne irányok. Hogy ez van, meg ez van, meg ez van, meg erre megyünk, meg ez fér bele, meg az fér bele, és valami meg nem fér bele. Én tudom, hogy amit most mondok, az nem túl népszerű, főleg a mai népszerű pedagógiai irányzatok mellett, de hát az Isten igéje mégis azt mondja, hogy ez a minden belefér, az nem igazán jó dolog. Azzal együtt, hogy ne legyél kemény, és ne az legyen, hogy semmi nem fér bele. Aztán menjünk tovább. A férjnek tisztelni kell a feleséget, a feleségnek tisztelni kell a férjet. Ugye, tehát ha tovább megyünk, akkor a Biblia világosan kifejti azt, hogy amikor arról beszél a Biblia, hogy az ember alapvetően, amikor megteremti az Isten, akkor oda teszi, hogy tisztelni kell az embert, mert az Isten teremtménye, akkor ez lejön mindenféle szintre, és akkor azt mondja a Biblia, hogy az asszony pedig tisztelje a férjét az Efézus 5.33-ban. Kedves asszonyok, sziasztok, itt vagytok? Nem akkor, hogyha jó fej a férjed, nem akkor, hogyha mindig virágot visz neked, nem akkor, ha mindig megcsinál mindent, amit kész tőle, hanem asszony pedig tisztelje a férjét, pont. És kedves férfiak, itt vagytok? Vagy férjek? Azt mondja a Biblia 1 Péter 3-ban, ugyanúgy ti férfiak is megértően éljetek együtt a feleségetekkel, mint a gyengébb féllel, adjátok meg nekik mit? A tiszteletet. Mert a feleségnek kijár a tisztelet, mint örökös társaitoknak is az élet kegyelmében, hogy a ti imádkozásotok ne ütközzék akadályba. Itt mondom a Biblia egy nagyon-nagyon fontos dolgot. Egyrészt, ha visszatérünk arra, hogy ha nem tiszteled Istent, akkor nem fogod tisztelni az embert sem, de ha tiszteled Istent, akkor ebben benne van, hogy a házastársak is tiszteljék egymást. És ki kell fejezni különböző módon a tiszteletet. És itt van egy elgondolkodható mondat itt a férfiakkal kapcsolatban, hogyha ez a tisztelet, amit ott aláhúztam, látjátok, nem működik, akkor az imádkozásotok ütközik valami akadályokba. Előfordulhat olyan, hogy valaki, egy drága keresztény férj, imádkozik dolgokért, szent és jó dolgokért, és valahogy az Isten nem reagál erre, vagy valahogy nem működik a dolog. Miért? Azért, mert mondjuk nem tiszteli a feleségét. Ezen érdemes elgondolkodni, hogy a tisztelet hiánya az bizonyos szellemi akadályokat jelent az Istennel való kapcsolatunkba vagy kommunikációnkba. Az Isten áldásai nem tudnak úgy működni, ha a tisztelet nem tud áradni mindenfelé olyan módon, ahogy az Isten ezt megtervezte. Tehát, kedves férjek, tiszteljétek a feleségeiteket, kedves feleségek, tiszteljétek a férjeiteket, és hogyha ez megvan, akkor már elég sok minden jól működik a házasságban. Vagy néhány problémát már kiszűrtünk, lehet, hogy a veszekedések 70%-át már megoldottuk. Egész jó konfliktuskezelési megoldást ad a Biblia, nem? Mielőtt üvöltözöl, meg leordítod a fejét, meg izé, meg te így, meg a te anyád, meg a te apád. Szóval, hogy mielőtt elkezdődik ez, eszünkbe jut egy ilyen igevers, és akkor azt mondja, a tisztelet. És akkor még nem is jutottunk el odáig, hogy ilyen tányérokat törünk, meg nem tudom, mit csinálunk. Tudom, hogy itt senki nem csinált még ilyet, úgyhogy nem is azért mondtam. De volt már történelemben ilyen. Szóval legyünk kreatívak abban, hogy a tiszteletünket kifejezzük, és ebben nem kell nagyon sokat gondolkodni, hanem egyszerűen természetesen megélni, és legyen bennem az, hogy a feleségem iránt én tisztelettel tartozom, a férjem iránt én tisztelettel tartozom, a gyerekem iránt tisztelettel tartozom, a gyerekem tisztelettel tartozik felén, és hogyha elkezded a tisztelet áramlás olyan módon működni, ahogy az Isten megtervezte ezt, mert azzal kezdtem, hogy az Isten országának az egyik alapja a tiszteletnek a kifejezése Isten felé és emberek felé. Akkor egész jól működnek a dolgok. Én a feleségem meglepett valamelyik nap, képzeljétek el, hazajön, átad nekem egy csomagot, hogy ezt nekem hozta, pedig én nem is vettem neki virágot mostanában, úgyhogy meg. Szóval hozott nekem egy csomagot, és kimondta, hogy benne van egy ing. És elmondta, hogy azért vette nekem ezt az inget, mert az elmúlt napokban, amikor vasalta a cuccokat, akkor az egyik ingemet szétvasalta, tehát nem jó volt beállítva, nem jó volt beállítva a hőmérséklet, és maradandó károsodásokat szenvedett, de drága ing. És komolyan, amikor Marika kezembe tette az inget, nem is az ing volt a lényeg, hanem hogy tényleg azt, hogy a szeretet meg a tisztelet. De nem csak az, hogy hát egy inget kevesebb és kész, old meg. Amit persze hát így is lehet meg, nem fogunk belehalni, tehát nem ezen múlik a dolog. Tehát a szeretet és a tiszteletnek a kifejezése egy nagyon fontos dolog. Menjünk tovább, még egy-két dolgot szeretnék megemlíteni. Idősebb férfit ne dorgálj meg, hanem intsd, mint apádat, a fiatalabbakat pedig, mint öcsédet, az idősebb asszonyokat, mint anyádat, a fiatalabbakat, mint húgodat. Teljes tisztasággal az özvegyasszonyokat, akik valóban özvegyek, tiszteld. Miről beszél itt a Biblia? Az idősebb, vagy az időseknek a tiszteletéről. Megint mindenkinek szól, mert nálad van mindig idősebb, nem? Ha körbenézek, lehet, hogy Józsi bácsi itt a rangidős. Lehet. De Józsi bácsinak is szól ez az ige, mert nála is vannak idősebbek. Tehát nem csak azt mondhatjuk, hogy nem tudom, ki itt a legfiatalabb, és neki tisztelni kell az időseket, vagy az idősebbeket, hanem mindenkinek szól. Ez egy alap hozzáállás az élethez, hogy aki nálam idősebb, az tisztelem. Az elmúlt napokban hallgattam egy műsort, amiben egy hölgy, aki ilyen Ázsia fan, minden ázsiai ország be akar jutni, és mindenhová utazik. Most legutoljára Japánban volt, és az interjú arról szólt, hogy a japáni utazásaiban mit tapasztalt, mi volt jó, rossz, stb. És mondott egy fontos dolgot a végén az interjúnak, ugyanis a riporter azt kérdezte meg tőle, hogy mi az alapvető különbség a japán társadalom és a nyugati társadalom között. És mondta, hogy hát ez nehéz kérdés, de azt mondja, egy dolgot tudok mondani, hogy biztosan jelentős különbség. Hogy Japánban az emberek nagyon tisztelik az időseket. Ami itt kevésbé nyilvánul meg. És elmondta, hogy a japán társadalomban alapgondolkodása az, hogy azért tiszteljük az idősebbeket, mert náluk nélkül mi nem lennénk itt, ahol most vagyunk. Az a jólét, vagy az a gazdagság, amiben én most benne vagyok, az alapvetően azért van, mert voltak elődeim. Az előző generációk megteremtettek valamit, ahová most eljutottunk. Azért kell tisztelni az időset, mert nála sokkal több bölcsesség halmozódott föl, mint nálam, vagy nálunk. És ha nem tiszteljük, nincs kapcsolat velük, akkor bizonyos dolgok kimaradnak az életünkből, vagy bizonyos dolgokhoz nem fogunk hozzájutni. És ezért szegényebbek leszünk. Erről beszélt ez a hölgy, hogy a japán társadalomban mennyire fontos az idősebbeknek a tisztelete. Hát ennél fontosabb, hogy a Biblia az Isten társadalmában meg még fontosabb az idősebbeknek a tisztelete. És ha a tiszteletről beszélünk, akkor gondoljunk el azon, hogy ahogy kommunikálunk, vagy ahogy éljük az életünket, és azt látjuk, hogy találkozunk nálunk idősebbel. És persze a 25 éves találkozik egy 35 évessel, az nála természetesen idősebb. Ha egy 15 éves találkozik egy 20 évessel, az nála idősebb. Tehát mindenkinél van idősebb, és aki idősebb nálam, azt mondja a Biblia, arra tekints tisztelettel. És hogy? Hogy az idősebb férfit ne dorgálj meg, hanem intsd, mint apádat. És normális esetben az apa iránt van egy tiszteletem az apukám iránt. Ha valamivel nem értek egyet, amit az apukám csinál, persze megmondhatom neki, sőt, mondjam is meg neki, vagy kommunikáljunk, de nem üvöltözve, meg nem kioktatva, csak az apámról van szó, tehát hogy esetleg próbálnék egy párbeszédet folytatni vele, és elmondhatom a véleményemet. De azzal a tisztelettel, hogy ő az apám. És azt mondja a Biblia, hogy amikor egy idősebb valakivel találkozol, és beszélgetsz vele, akkor tekintsd úgy, hogy mintha az anyukád vagy az apukád lenne ott, és mondjuk neki kell valamit kommunikálnod. Azt mondja, a fiatalabbakat pedig úgy, mint öcsédet, az idősebb asszonyokat úgy, mint anyádat, a fiatalabbakat úgy, mint húgodat, teljes tisztasággal. Vagyis tudjuk azt, hogy vannak konfliktusok, az előbb beszéltünk, van bűn a világban, mindenki elront dolgokat. Aztán helyrehozzuk ezeket a dolgokat, bocsánatot kérünk egymástól is, meg Istentől is, megyünk tovább. Tehát vannak nehézségek, vannak problémák, amelyeket rendezni kell. Csak amikor ezeket a különböző konfliktusokat, nehézségeket rendezzük, azt mondja a Biblia, hogy beszélsz a másikkal, akkor tisztelettel. Miért? Mert ő egy ember. Mert ő az Isten teremtménye. Ezért kijár nekik a tisztelet, és fontos, hogy ezt meg is éljük. Még egy dolgot hadd említsek meg, ami talán ezek közül a legnehezebb. Azt mondja a Biblia, hogy tisztelet jár még az ellenségnek is. Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket, áldjátok és ne átkozzátok, ezt mondja Róma 12-ben a Biblia. Hát ez azért nem könnyű. Ha van olyan ember, akivel komoly konfliktusod van, vagy esetleg komoly veszteségeket okoz neked, akár érzelmileg, akár anyagilag, akár bármilyen módon, tehát bizonyos értem az ellenségednek tűnik, tehát kárt okoz neked, hát alapvetően nem az jut eszedbe, hogy ú, de jó lenne tisztelni ezt a drága valakit, hanem hát az érzelmeid más mondanak, és hogyha valamit szeretnék kimondani, akkor úgy tudjátok, a szív teljességéből szól a száj, akkor inkább nem a tisztelet hangján kezdünk el beszélni, hanem minden más módon. De mégis a Biblia azt mondja, hogy még az ellenséget is tisztelt. És hogyha az ellenséget is tudod tisztelni, és erre a szintre eljut valaki, még akkor is, hogyha ez egy konfliktus, akkor is, hogyha ez egy harc vagy háború, tehát hogy vannak nehézségek, de mégis tisztelettel tekintek az ellenségre. Ha ezen a szinten tud mozogni valaki, akkor ennél sokkal kisebb problémák lesznek majd, hogy tiszteld anyádat és apádat, vagy tiszteld a férjedet, vagy feleségedet, gyerekedet, vagy a szüleidet. Talán ez az, ami összefoglal mindent, hogy ha valaki ellenséges módon közelít hozzád, bárki is legyen az, akár a családból, akár máshonnan, akkor őt is tisztelettel vett körül. Mert azt mondja a Biblia, Péter apostol beszél erről, hogyha ártatlanul szenvedsz, tehát valaki mond olyat, tesz olyat, nem tudom, vagy ellopnak tőled valamit, és nem teltek róla, megkárosítottak, most ott van egy ellenség, aki valamit elvitt tőlem, azt mondja, hogy a Biblia, hogyha ártatlanul szenvedsz, akkor ez oké. Gondolj arra, hogy Jézus is ezt tette, nem? Ráadásul érted. Jézus is ártatlanul szenvedett, sok mindent átélt, és mégis ez az ártatlanul szenvedés, ez egy krisztusi hozzáállás volt a messiásnak a szolgálatában. Ezt Krisztus is megtette értünk, és bizonyos dolgokat el kell viselnünk Krisztusért. Valamikor nem is tudsz más csinálni, csak el kell dönteni azt, hogy van egy veszteség, hogy ezt Krisztusban hordozod el, vagy Krisztus nélkül akarod ezt elhordozni. Ugye? Mérges vagy, ki vagy borulva, veszteséget éltél át, fájdalmaid vannak. Ha a tisztelet jön, akkor az Isten iránti tisztelet az azt jelenti, hogy még az ellenségemet is tisztelem, és ezt Krisztusban megharcolom. Ha az a tisztelet nincs, akkor félreteszem az egészet, és hát jönnek mindenféle emberi manipulációk, meg az ördög is ad egy-két tanácsot majd, hogy kell megbosszulni, hogy kell kicsinálni valakit, és hogy kell megtanítani azt, hogy ilyet többet ne csináljon, legalábbis velem biztos nem, és hogy legyen tekintélyem ezután. Tehát az ellenségnek a tisztelete az ott van benne a Bibliában nagyon markánsan. Te hogy állsz a tiszteletnek a kifejezésével? Könnyen megy, vagy pedig állandóan küzdesz azzal, hogy tisztelni úgy alapvetően a másik embert, akik távol vannak tőlünk, vagy akik másképp gondolkodnak, mint mi, azokat is tisztelni. Még egy igét hadd mutassak nektek, mivel a tisztelet az Isten országának az egyik alapja, azt mondja a Biblia Róma 12-ben, a szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, és odaírtam, hogy a tiszteletlenségtől, mert a gonoszságnak az egyik formája a tiszteletlenség. Tehát iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz, a testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, lélekben buzgók, az Úrnak szolgáljatok. Mit mond itt a Biblia? Hogy iszonyodjatok a gonosztól vagy a tiszteletlenségtől, hogyha most ez a témánk. Vissza tudsz emlékezni valami olyan eseményre, amikor megiszonyodtál valamitől mostanában? Egy példát hadd mondjak, tegnap délután történt, Marikával az egyik növényünket elkezdték rágni ilyen hernyók, vagy nem tudom mi, és Marika megmutatta, hogy ott a hernyó, és akkor azt mondta, hogy fúj, mert utálja az ilyen rovarokat, meg mindenféle ilyen kis állatokat, és iszonyodik tőle. Az iszonyat az azt jelenti, hogy nem is akarom látni, ugye? Tehát, hogy iszonyodsz valamitől, akkor azt jelenti, hogy elfordulsz tőle, és azt, hogy nem is érdekel, nem is akarom látni. Nem is akarok vele foglalkozni. Ugye valami ezt fejezi ki az iszonyat dolog, vagy iszonyodok valamitől. És azt mondja a Biblia, az Isten igéje, hogy amikor a gonosz megjelenik az életedben a tiszteletlenség formájában, és nem akarod tisztelni a másikat, vagy nehezen jön, ez a gonoszságnak az egyik formája, és ehhez a legjobb hozzáállás az, ha azonnal elkezdesz iszonyodni tőle, és azt mondja, menekülök innen, mármint a tiszteletlenségtől. Tehát a Biblia azt kéri tőlünk, hogy ne újra és újra átéljük a tiszteletlenséget, hanem iszonyodjunk tőle, forduljunk el tőle, és inkább gondolkozzunk abban, hogy hogyan tudom a tiszteletemet kifejezni a másik ember felé. A zenészeket hadd kérjem, hogy gyertek ide, lesz egy dal, amit együtt elénekelünk, ami segít ezt a témát kicsit földolgozni. De amíg ide jöttök és beálltok, addig hadd kérjem azt, hogy legyen ez nekem is, nektek is egy ilyen házi feladat a következő napokra. Gondolkozz azon, hogy legyen ima témád az, hogy Uram, hogyan tudom a tiszteletemet kifejezni más emberek felé. És ez lehet, hogy az anyukád vagy az apukád lesz, mert ő van közel, vagy a munkatársad lesz, vagy a barátod, vagy a szomszédod, vagy bárki. De hogyan tudom a szeretetemet és a tiszteletemet kifejezni mások felé? Mert amiről ma beszéltünk, az Eszter könyve alapján, ez nem egy elmélet. És hadd térjek vissza a legelejére befejezésül, Márdokeus, amikor úgy dönt, hogy ő az Isten tiszteletét választja, és nem hajlandó megalkuvó módon másokat tisztelni, főleg egy ilyen démoni benyomással megjelenő valakit, akkor ő vállalja azt, hogy ezt megteszi, tehát nem csak úgy elméletbe gondolkodik el, ott a szobájába, és utána alszik egy nagyot, meg eszik egyet, és akkor vége, hanem megharcolja ezt, újra és újra kifejezi a tiszteletét az Isten felé, és vállalja ennek a következményeit. Vagyis áldozatokat hoz érte. Tehát arra hívlak, hogy az Isten törvényét kezdjük el gyakorolni ezen a területen, vagy folytassuk, és imádkozunk azért, hogy hogyan tudjuk tisztelni a másik embert. Bárki is legyen az. Azt mondja a Biblia, hogy a tiszteletadásban legyünk egymást megelőzők. Hát legyen így, és hadd kérjem azt, hogy akkor elénekelünk egy dalt, és amíg énekeljük ezt a dalt, addig magadba imádkozz, és kérdezd meg Istentől, hogy mi az, amiben nekem változtatnom kell. Ahhoz, hogy az Isten tiszteletünk az igazi és valóságos legyen. Kérlek, hogy álljatok föl, és zenészek vezetnek bennünket.
És van még egy dolog, amivel Isten felé ki tudjuk fejezni a tiszteletünket. A gyűjtést szeretnénk megtartani ez alatt az ének alatt. És hát ugye, ahogy szoktuk is mondani, a jókedvű adakozót megáldja az Isten. És ezzel is ki tudjuk fejezni a tiszteletünket felé.
Trying Senki nem méltó rá, hogy vegye szívünk gondolatát. Egyedül az élő Úr, a Király. Ő az örökké való, akit egyikük sem lát. Magasztaljuk szent nevét, csak ő méltó.
Istenünk, itt állunk előtted, és azzal a vágyal és azzal a tervel, hogy szeretnénk még őszintébben, még tisztábban tisztelni és dicsőíteni téged. Segíts ebben bennünket, taníts ebben a következő napokban is. És imádkozunk azért, hogy vedd ki a szívünkből a keserűséget, lázadást, még akkor is, ha jogosan van bennünk, mert valakik úgy viselkedtek, vagy olyan módon nyilvánultak meg, hogy fájdalmat okoztak, hogy veszteséget okoztak nekünk. Imádkozunk azért, Urunk, hogy gyógyítsd a sebeket, és erősíts meg bennünket abban, hogy a tőled jövő tisztelet, hiszen Te is tisztelsz bennünket, mint teremtményeket, adsz nekünk szabad akaratot. Tisztelsz bennünket akkor, amikor meghallgatod az imádságainkat, amikor válaszolsz a kéréseinkre. Urunk, segíts, hogy mi is így tudjuk ezt a tiszteletet továbbadni mások felé. Imádkozunk azért, hogy minden, ami a tiszteletlenség az életünkben, kérjük, hogy bocsáss meg, tisztíts meg ettől az életünket, a szívünket. És kérjük, hogy a szellemeddel töltsd be teljesen, hogy örömmel tudjunk tovább menni, áldást tudjunk mondani, tiszteletet tudjunk adni másoknak, és így tudjuk a te nagy nevedet fölemelni, és így tudjunk bizonyságot tenni rólad. Kérjük, hogy így áld meg az életünket, Jézus Krisztusnak a nevében. Amen. Foglaljunk helyet.